Változhat a nyelvtörvény Szlovákiában. A Napunk magyar nyelvű szlovákiai oldal szivárogtatta ki a Kulturális Minisztérium törvénytervezetét. Ezek alapján a magyar nyelv használatáért adott esetben közel 6 millió forintnyi büntetést kellene fizetni, de például már a postással vagy a buszsofőrrel sem lehetne magyarul beszélni büntetlenül, és a feliratokban is mindig az első helyen a szlováknak kell szerepelnie. A javaslat elfogadásáig sok lépés van hátra, de hogy miért rossz az eddigi nyelvtörvény, és miben lesz rosszabb a felvidékieknek, ha elfogadják a tervezetet, arról Fiala Butora Jánossal, a Szlovák Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársával beszéltünk az Atlasz első részében. Válaszok ketté szerintem a tervezetet. Miben szigorodik, mennyire, illetve tudunk-e, látunk-e új jogcsorbításról, látjuk-e azt, hogy a nyelvhasználat hol fog esetleg még inkább szűkülni Szlovákiában?
Jó, én ezt a két kérdést is kétfelé választanám, de akkor először válaszolok arra, ami a kérdés volt. Tehát ugye nem tudjuk, milyen lesz a végleges tervezet, arról tudok nyilatkozni, ami jelenleg a Kulturális Minisztériumnak a javaslata, annak ismerem a tartalmát, az új területekre terjeszteni ki a szlovák nyelv kötelező használatát, például közlekedés, buszok, vasút, posta, tudományos pályázatok, kulturális pályázatok, és a többi. A feliratok esetében, tehát a két nyelvű feliratok esetében sokszor szigorúbb, mint a hatályos törvény. Tehát például általában a feliratokra vonatkozóan megköveteli, hogy a szlovák felirat nagyobb legyen, mint a magyar. Ugye a jelenlegi gyakorlat az, hogy nagyon sok helyen, Dél-Szlovákiában is csak szlovák feliratok vannak. Ahol vannak, ott szlovák és magyar egyforma betűnagysággal van jelen. Most ha azt mondják, hogy nagyobb kell, hogy legyen a szlovák, ennek a legegyszerűbb úgy megfelelni, ha egyszerűen leveszik a magyart. Sok esetben nincs egyszerűen nagyobb szlovák felirat. Mondjuk egy kutyaharap táblát nem gyártanak úgy, hogy nagyobb a szlovák felirat, legalábbis egyelőre nem. Tehát ezek azok, amik ilyen tételes visszalépések például. Van itt még pár, sok több részletkérdés, nem tudom, a műemlékeknek a feliratai esetében is, a reklámok esetében is a jelenlegi szabályozáshoz képest szigorúbb a törvény. De ami ettől talán fontosabb, az, hogy az ellenőrzés és a büntetésnek a hatáskörét mind a Kulturális Minisztériumhoz vonják, megnövelik a büntetések nagyságát, és a büntetések nem csak opcionálisak, hanem kötelezően ki fogja őket szabni a Kulturális Minisztérium az első figyelmeztetés után. Tehát jelenleg a törvény, igen, ez pedig a másik része, ami nem volt része a kérdésnek, tehát a jelenleg hatályos törvény is súlyosan beavatkozik az anyanyelv használatba, viszont a gyakorlat nem mindig követi ezt a törvényt, annyira életszerűtlen, és egy olyan terület, ahol eltér a gyakorlat a törvénytől, az a reklámok. Tehát ha van egy magyar újság, magyar kulturális rendezvény, azt elvileg két nyelvűen kellene reklámozni. De ez igazából a fogyasztókat megtéveszti, ha most van egy magyar humoristának fellépése Dunaszerdahelyen, és ha azt két nyelvűen reklámoznánk, akkor valaki azt gondolhatná, hogy ez két nyelvű, vagy legalábbis szlovákul is elhangzik majd a szöveg, mert pedig nem. Ezért jelenleg a magyar kulturális eseményeket, újságokat, ilyesmi, ami nyelv alapú, azt jellemzően magyarul reklámoznak csak, és ez törvényellenes most is. És a Kulturális Minisztérium ezekben az ügyekben nem tud eljárni, mivel nincs hatásköre. Ez a hatáskör nem nála van, hanem a kereskedelmi felügyeletnél, ami elfogadja ezt a gyakorlatot, és többek között ezért is vonta magához a Kulturális Minisztérium. Tehát legalábbis a szándék az az, hogy nagyobb büntetéseket és sokkal gyakrabban fognak kiszabni.
De abban biztosak vagyunk, hogy a Kulturális Minisztérium be fogja ezeket tartatni? Tehát lehet, hogy van ez a törvény, de biztosak vagyunk benne, hogy ezek valójában mondjuk büntetésekig elmenő helyzetek lesznek.
Itt igazából az, hogy ők mit terveznek, az nem annyira lényeges. Nem biztos, hogy ez a Kulturális Minisztérium lesz a Kulturális Minisztérium, vagy bocsánat, nem biztos, hogy ezek az emberek lesznek a Kulturális Minisztérium, amikor a törvényt alkalmazni fogják. A jogászként nekem a kérdés az, hogy a törvény mire ad lehetőséget, hogyan lehet alkalmazni a törvényt, és ugyebár, ha megteremtik a lehetőségét ezeknek a szigorú büntetéseknek az önmagában aggályos. És ahogy mondtam, itt nem csak a lehetőség, itt most már kötelesség van a törvényben büntetésre. Tehát én gondolom, hogy ettől egy kulturális minisztérium a jövőben sem nagyon tudna eltérni. Tehát mindenképpen szigorodás szándéka van a javaslatban, én azt olvasok ki belőle. És ha a kulturális minisztérium képviselőivel beszélünk, akkor ott pedig egyértelmű, hogy itt egy ilyen szándék mozgatja őket. Ugyebár gyakran elmondták ők is, meg a miniszterasszony is ezzel védte a tervezetet, hogy hát nekik nem a kisebbségi nyelvekkel van bajuk, nem azt akarják korlátozni, hanem nem tudom, az anglicizmusokkal. De amikor példákat kérünk arra, hogy mégis mi a probléma ezzel, vagy miért kerül bele a törvény szövegébe ez vagy az, akkor mindig a magyar nyelvhasználat kerül elő, mint példa. Tehát olyan szerintük aggályos gyakorlatokra hivatkoznak, amikor az emberek magyarul beszéltek, mert szerintük, és ezt egyértelműen elmondják, Szlovákiában a szlovák nyelv az elsődleges, és a lakosok egymás közti kommunikációnak elsődleges nyelv a szlovák kell, hogy legyen. És ugyanakkor általánosságban is elmondhatjuk, hogy nem nagyon értelmezhető másképp a szlovák nyelv védelme, mint más nyelveknek a korlátozása. Márpedig itt a más nyelv Szlovákia esetében az leggyakrabban a magyar. Vannak olyan területek, ahol tényleg látni, hogy az angol nyelv is hódít, például a szlovák szövegben angol kifejezések, ezzel ellen viszont szabályokkal és tiltással nem tudnak föllépni, ezzel a nyelvműveléssel és oktatással lehetne föllépni, az viszont egyáltalán nem része a nyelvtörvény javaslatnak. Tehát a magam részéről, ha a szándékot kell értelmeznem, azt kell, hogy mondjam, hogy elég egyértelműen a magyar nyelv visszaszorítása volt itt a cél is, nem csak a hatás, és azok az eszközök, amiket választottak, azok egyértelműen ebbe az irányba mutatnak, és más értelmezése is igazából nincs is, se a szándéknak, se a született javaslatnak. Hogy ennek fényében a jövőben egy kulturális minisztérium hogyan fog eljárni, azt nyilván nem tudjuk.
Milyen most a szlovákiai nyelvtörvény? Honnan indultunk, hogyha az elmúlt 30 évet nézzük, akkor hova érkeztünk? És hát nemzetközi viszonylatban Szlovákia mennyire biztosít szabad nyelvhasználati jogot?
Az utóbbival kezdem, semennyire. Szlovákia az egyik legszigorúbb nyelvhasználati szabályozást alkalmazza az európai kontinensen. Vannak államok, amik egyáltalán nem ismerik el a kisebbségek létét, de ez egy maroknyi állam Európában. A többi valamilyen módon egyensúlyoz a többségi hivatalos nyelv és a kisebbségi nyelvek között. Szlovákia ennek az egyensúlynak egy elég extrém példájával él, ahol pénzbüntetésekkel bünteti a kisebbségi nyelvhasználatot. Vannak is a mostani hatályos törvény alapján is példák büntetésekre, de a fő probléma nem is ez, a jelenlegi szabályozással, nem a büntetések, ezekből valójában kevés van, és voltak időszakok, amikor nem is voltak büntetések. 99-től 2009-ig nem voltak büntetések, az 2011-ben megint szűkítettek a büntetéseken, tehát nem a büntetések itt a fő kérdés. A fő kérdés az, hogy kötelezővé teszik a szlovák használatát nagyon sok területen, beleértve a magánszféra egyes területeit is, tehát még máshol a hivatalos nyelvhasználat az, amit szabályoz az állam. Kötelezővé teszik a szlovákot nagyon sok területen, és ebből a kisebbségi nyelvhasználati törvény néhol kivételeket szab, de ez csak annyit jelent, hogy bizonyos területeken nem tilos a magyar használata, vagy más kisebbségi nyelv használata, de az állam egyáltalán nem teremti meg a feltételeit annak, hogy ez tényleg használható legyen. Ebben tér el Szlovákia nagyon a jó példákkal szolgáló európai államoktól. Tehát, hogyha mondjuk Finnországban egy svédül beszélőnek van joga arra, hogy mondjuk svédül beszéljen, nem tudom, az orvosnál, ez azt jelenti, hogy az állam biztosítja, hogy az orvos fog vele tudni kommunikálni svédül, vagy tolmáccsal, vagy az orvosok nyelvhasználati kompetenciájának a bővítésével, stb. Stb. Szlovákiában ilyen egyáltalán nincs. Tehát itt van egy nagyon általános kötelezettség, hogy a szlovákot használjuk mindenütt, ami nagyon tág, viszont néhol nem tilos a magyart használni, de ez nem azt jelenti, hogy állampolgárként jogom van magyarul beszélni, ez inkább azt jelenti, hogy a hivatalnoknak, rendőrnek, stb., ha ő úgy gondolja, van joga velem magyarul beszélni.
Egy év telt el Robert Fico visszatérése óta, és igencsak sűrű 12 hónap volt ez Szlovákiában. Fico ellen merényletet hajtottak végre, a kormány kultúrharcot hirdetett, az ellenzék gyakran tömegeket mozgat meg, hamarosan megszorítások kezdődnek, és a kormánykoalíció jövője is kérdéses. Mindeközben a legnagyobb magyar politikai párt, a szövetség egy kudarcos EP választáson van túl. Pártelnököt cseréltek, és a nyelvtörvény kapcsán igyekeznek újra pozícionálni magukat. Arról, hogy mi lehet Fico jövője, és lesz-e még önálló magyar érdekképviselet a szlovák parlamentben, Tokár Géza, felvidéki politológussal beszéltünk. Mi a politikai indítéka ennek a nyelvtörvénytervezetnek? Egyáltalán lehet ezt értelmezni politikai szempontból?
Hát kezdjük ott, hogy ugye a kormánykoalíció, amikor egy éve megalakult, akkor a nyelvtörvénynek az aktualizálását feltüntette a saját feladatai közé, és lehetett tudni azt, hogy a Szlovák Nemzeti Párt által jelölt Martina Simkovicsová vezette kulturális minisztérium előbb-utóbb valamilyen módon foglalkozni fog az épp aktuális törvényi szabályozásokkal. De igazából ez a munka ez nagyon sokáig vagy a háttérben folyt, vagy nem igazán volt rálátása a nyilvánosságnak arra, hogy mit is szeretne elérni a minisztérium. És gyakorlatilag október közepén jöttek az első hírek arról, hogy ez a konkrét tervezet ez mégis hogy nézhet ki. Azóta ugye eléggé sok minden történt, eléggé sokan nyilatkoztak erről az ügyről, és jelenleg abban a fázisban vagyunk, hogy még mindig nem látjuk ennek a törvénynek a tervezetét, tehát a nyilvánosság nem ismerkedhetett meg azzal, hogy maga a kulturális tárca az pontosan mit fog beterjeszteni a kormány elé. Amit tudunk, hogy ez a tervezet az egyrészt tárca közé egyeztetésen van, illetve hogy ez a tervezet ez önmagában egy kimondottan szigorú tervezet, ami nagyon sok módon szabályozna, vagy szigorúban szabályozna olyan területeket, amelyek nem voltak kellően szigorúan szabályozva, vagy pedig teljesen új területekre is gyakorlatilag kiterjeszti a szlovák nyelv elsőségének az elvét az országban.
Martina Simkovicsová kulturális minisztertől érkezik az ötlet, ha jól mondom. Miért erősíti az ő pozícióját ez a törvénytervezet? Miért jó politikailag neki, ha ezt elfogadják? Vagy itt tényleg azt gondoljuk, hogy ő ezt meggyőződésből cselekszi?
Hát ugye ez összhangban van azokkal a célkitűzésekkel, amiket akár ő személyesen, akár az SNS, tehát a párt, de igazából akár a kormány is megfogalmazott saját magának még egy éve. Ugye a kulturális tárcánból rengeteg feladatot kellett oldani a Simkovicsová miniszterasszonynak, és épp ezért a kormány legkevésbé népszerű tagjai közé tartozik a közvélemény körében is. Gondolok itt arra, hogy a kulturális támogatások rendszerét átalakította, a közmédia rendszere teljesen megváltozott az elmúlt hónapokban, és hát a nyelvtörvény, illetve a nyelvi szabályozásoknak a kiigazítása az igazából ennek a nagyobb, idézőjelben kultúra mentőcsomagnak a része. Ez az SNS identitásához tartozik. A választói is gyakorlatilag elvárják a pártól azt, hogy tegyen meg mindent a hát mondjuk úgy, hogy a szlovákok védelmért, és ez ugye egy nagyon általános elváráscsomag, de ebbe teljes mértékben beletartozik a nyelvi szabályozások kérdése is.
Van az a narratíva, vagyis hát olvastam arról a narratíváról, hogy erről a tervezetről Robert Fico miniszterelnök igazából nem is nagyon tudott. Nem tudom, hogy jól mondom-e, de ez nekem valahol azt jelzi, hogy egy, vagy nem kontrollálja a saját kormányát, kettő, nem mond igazat. Mi az igazság Fico, Robert Fico szerepéről ennek a törvénytervezetnek a kapcsán?
Hát az egész biztos, hogy Robert Fico nem adta ki direktívába, hogy a nyelvtörvényt meg kell szigorítani, és hogy ez a kormány egyik fontos feladata kéne, hogy legyen. Annak ellenére mondom ezt, hogy a kormányprogramban egyébként szerepel az, hogy hozzányúlnak a nyelvtörvényhez, de a véleményem szerint ez a kormányprogram megírásának a pillanatában inkább egyfajta ilyen technikai részlet volt, mélyebb belegondolás nélkül, hogy milyen tartalommal töltik fel ezt a célkitűzést. Ugyanúgy nem gondolom azt, hogy Robert Fico akár kézirányítással valahogy fentről beleszólva a nyelvtörvényt a kezdeti stádiumában megpróbálta volna valahogy megváltoztatni, de igazából ezek feltételezések, teszem hozzá nagyon gyorsan, tehát lehet, hogy teljesen más
volt, ami történt a valóságban. De ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy Robert Fico személy szerint nagy hatást gyakorolt volna arra, hogy a nyelvtörvénynek a kezdeti stádiumában ennyire szigorú intézkedések kerüljenek ebbe bele. Most az viszont egy nagyon jó kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor ugye ebből van egy egyértelmű feszültség, akár szlovák-magyar kormányközi viszonylatban, akár a szlovákiai belpolitikában is, Robert Fico számára mekkora prioritással bír ez a törvény, akár az elfogadása, akár az elbuktatása. És itt ugye az, hogy mi lesz ennek a törvénynek a sorsa, hogy pontosan hogy fog kinézni, ez igazából nagyon sokban múlik aztán a belső koalíciós erőviszonyokon. Tehát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy Simkovicsová és Dankó nem feltétlenül a legközelebbi munkatársak, de hogyha a saját maga Dankó is ezt a szívügyének érzi, hogy valamilyen módon ez a téma ez előkerüljön, és az SNS szavazókat nyerjen vele, akkor bizony szorgalmazhatja gyakorlatilag az SNS hűségért cserébe is akár, hogy már pedig a nyelvtörvényt fogadják el valamilyen módon. De az is elképzelhető, teszem hozzá, és ennek is simán a realitása a mostani koalíciós viszonyok közepette, hogy egy ponton csendben elfelejtik ezt a szabályozást, hogy eltolják meghatározatlan időre az elfogadását, mert hogy több problémát kreál, mint amennyit megold. Ezt valóban de van, akkor fogjuk látni, hogyha megjelenik a nyelvtörvénynek az első nyilvános verziója, és látjuk azt, hogy erre a verzióra aztán konkrétan miként reagál, akár mondjuk a magyar kormány, akár a Magyar Szövetség, ugye a szlovákiai magyar érdekképviselet, illetve hogy Robert Fico maga mit fog gondolni erről a törvényről, és miként prezentálja azt.
Egy évre irányítja Szlovákiát ez a koalíciós kormány. Hogyan jutottunk el oda, hogy hát most arra a lehető legszűkebbé vált a kormány többsége? Hogyan telt ez az elmúlt egy év?
Hát az, hogy a többsége lehető legszűkebbé váljon, igazából egyetlen dolog kellett, egy képviselői csoportnak az kilépése, vagy inkább önállósodása. Ez pedig pont a Nemzeti Koalíció három képviselőjét jelenti, akik pont a Dankó-féle listán jutottak be a parlamentbe. Róluk azt kell tudni, hogy helyi szinten viszonylag népszerű politikusokról van szó, akik egyébként személyesen meglehetősen kevéssé kötődnek az SNS elnökéhez, de amúgy őszintén és szívből szimpatizálnak a kormánynak a célkitűzéseivel, viszont ebben a pillanatban nem nagyon látni, hogy ők pontosan mit is akarnának, vagy miért cserébe lennének hajlandóak ott maradni a kormány közelében. Nagyon gyakran változnak az álláspontjaik ezzel kapcsolatban.
De akkor most számíthatunk egyfajta koalíciós válságra? Lehetséges, hogy még távoznak a kormány mögül képviselők?
Igen, hát ugye koalíciós válságra akkor számíthatunk, és ezt egyébként Robert Fico is előszeretettel hangoztatja, amikor kiderül, hogy a koalíciós pártok nem képesek többséget bebiztosítani a saját döntéseik mögé. Na most technikailag 76 képviselője van Kuliaké kiválása után is ennek a koalíciónak a 150 tagú parlamentben, ami azt jelenti, hogy egy képviselővel többen vannak, mint a képviselők fele. Szóval technikailag képesek elfogadni különféle törvénymódosításokat, ennek nincs akadálya. De ugye, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik, az egy teljesen más kérdés. Az előző hetekben is volt arra példa, hogy egész egyszerűen nem volt meg a kormány többség, azért, mert egy-két képviselő igazoltan hiányzott. Volt például egy laszos képviselő, akit operációra vittek be egy nagyon komoly egészségügyi problémával, és kiderült, hogy a kormány koalíció egyszerűen nem tud többséggel elfogadni kulcsfontosságú javaslatokat. És ugye ez megismétlődhet bármikor máskor is a későbbiekben. Az, hogy minden képviselőnek haptákban kell állnia, és várni azt, hogy szavazhasson, az mondjuk úgy, hogy ugyan természetesnek tűnik mondjuk egy átlagos munkahelyen, de a parlamentben, ahol általában eléggé az a szabályok vannak, és hát mondjuk úgy, hogy nem túlságosan erőssége a disziplína pár képviselőnek, azért ez jelent gyakorlati problémákat. Szóval ez ebben a pillanatban inkább egy logisztikai kérdés a koalíció számára, hogy sikerül a többséget bebiztosítani. Viszont, és ezt még azért hozzá szeretném tenni, hogy viszont azért vannak olyan témák, amiknek a kapcsán komolyan el lehet gondolkodni arról, hogy van-e ennek a koalíciónak jövője. Itt gondolok elsősorban arra, hogy a HLASZ és az SNS, tehát a két kisebbik koalíciós párt azért nincs egymással a legjobb viszonyban, tehát folyamatosan kritizálják egymást. Az SNS az túlságosan liberálisnak tartja a HLASZ-t, és túlságosan megalkuvónak Átnevezzük ezt bár, hogy akár a nyugati civil szervezetekkel, akár a külföldi struktúrákkal szemben, míg a Hlasnak több képviselője pedig hát egy kicsit véres szájú nacionalistának tartja az SNS-nek a tagjait, vagy pedig Andrei Dankóval és a nyomásgyakorlási módszereivel van problémájuk. Úgyhogy könnyen elképzelhető az, hogy a Hlasznak néhány képviselője, akik számára egyszerűen egyre kevésbé, tehát akik egyre kevésbé azonosulnak a kormánnyal, egy ponton azt mondja, hogy már pedig ők ezt ebben a formában nem akarják, vagy nem hajlandóak támogatni. Na akkor beszélhetünk kormányválságról, most egyelőre csak arról beszélhetünk, hogy sokkal nehezebbé vált a kormány munkája.
Akarva akaratlanul is tavaly Robert Fico győzelmét egy nagy visszatérésként mutatta be a média.
Orbán Viktor szövetségese nyert Szlovákiában.
Hatalmas győzelmet aratott a szuverenista Robert Fico pártja az előrehozott választásokon Szlovákiában.
Egy év elteltével most mit látunk? Elkezdődött egy új Fico korszak, egy új domináns Robert Fico korszak Szlovákiában?
Annyira domináns nem lesz, mint a fénykorában, ez egészen biztos, de hozzá kell tenni ehhez, hogy a Smer volt az egyetlen párt Robert Ficoval az élén, amelyik úgy tudott kormányozni Szlovákiában 2012 és 16 között, hogy egymaga rendelkezett a parlamenti többséggel. Tehát egy nagyon-nagyon népszerű, a népszerűsége csúcsán egy nagyon-nagyon népszerű, kiemelkedően népszerű pártról beszélhetünk. Tehát a Smernek a népszerűsége gyakorlatilag visszajött a sírból, hiszen a Kuciak gyilkosság után, vagy a 2020-as választások után sokan úgy gondolták, hogy el is tűnik ez a párt a politikai süllyesztőben, főleg miután Peter Pellegrini kivált, illetve tehát, hogy nagyon sok belső és külső probléma is küzdött ez a párt, és Fico egész egyszerűen a politikai visszavonulása helyett újra definiálta ezt a pártot, újraalkotta, maga köré gyűjtött egy egyébként hát a maga módján tehetséges fiatal csapatot, újraalkotta a struktúráit, miközben a saját személyes népszerűsége megmaradt, és én úgy gondolom, hogy egyfajta jövőt alkotott ennek a pártnak. Az már egy másik kérdés, hogy ennek a pártnak a jövője az pontosan merre visz el. Én úgy gondolom, hogy a szlovákiai politika is rettentően megváltozott akár csak a 2010-es évek politikájához képest, más témák kerültek a fókuszba és a középpontba. Itt ugye akár a kelet-nyugat ellentétről van szó, akár a liberális, illiberális problémakörről, akár egyébként a szlovák nacionalizmusnak az új vonzatairól. Itt azt kell látni, hogy a frontvonalak némileg változnak. És én elképzelhetőnek tartom, hogy a Smer ezeken a frontvonalakon belül manőverezve akár a későbbiekben is össze tud magának rakni egy többséget, például mondjuk a szélsőjobboldali republikát bevonva a kormányzásba, ami most nem parlamenti párt, de egyébként nagyon erősek. Szóval vannak opciói arra, akár Robert Ficónak, akár az utódjának, hogy tovább vigyen egy eredményes projektet, de ez egyáltalán nem fog hasonlítani a korábbi kormányokra, és a véleményem szerint maga Ficó is inkább a politikai pályafutásának a második felében, vagy a záró részében található, mert teszem hozzá, hogy míg a 2010-es években ő folyamatosan hangoztatta, hogy őt már pedig csak évek választják el a visszavonulástól és attól, hogy ne ténykedjen tovább a politikában, most egyáltalán nem beszél erről, tehát nagy valószínűséggel nincsenek olyan ambíciói, hogy ezt a pártot záros időből bárki másnak is átadná.
Szövetség. Ugye az európai parlamenti választások után egy új elnöke lett a szövetségnek, Gubik László. Látjuk azt, hogy a pártnak új iránya kezdődött, látjuk azt, hogy Gubik László pontosan mit akar a szövetség élén?
Mást mondani nem feltétlenül, de igazából a szövetségnek szerintem rengeteg problémája felgyűlemlett az elmúlt időszakokban, és ami a legfontosabb, talán leginkább megoldandó problémája a magyar érdekképviseletnek Szlovákiában jelenleg az, hogy egyáltalán szüksége van rá, és ha igen, akkor mekkora a potenciális szavazóbázisa. Itt a pártnak a belső struktúrái, a megosztottsága, a folyamatos belső viták, akkora problémákat okoztak a szövetségnek, hogy ez világosan megmutatkozott az elmúlt 2-3 választáson, amikor már magyar konkurencia nélkül nem tudta elérni a párt az 5%-os, akár parlamentbe, akár európai parlamentbe jutáshoz szükséges küszöböt. És szerintem az a kihívás, amit a most a jelenlegi elnökség volt, az elsősorban az, hogy tud-e ez a párt funkcionálni úgy, mint egy olyan politikai formáció, ami legalább saját magával nem veszik össze, és helyette konzisztens üzeneteket fogalmaz meg a nyilvánosság felé. Szerintem az első 2-3 hónapban néhány témát felvetettek, tehát akár a nyelvtörvény, akár a régiós különbségeknek az ügye és a szlovákiai magyar önkormányzatoknak a problémái, akár más kulturális oktatási jellegű kérdések, ezek ismét megjelentek a szövetség kommunikációjában. Itt most az lesz a nagy kérdés a párt számára, hogy mi történik akkor, hogyha kiderül, hogy ez nem elég ahhoz, hogy a pártnak a népszerűsége elkezdjen felívelni, hogy akkor vajon mire jut a jelenlegi elnökség, hogy hogyan lehet sikeres ez a párt. Szóval ebben a pillanatban én úgy gondolom, hogy inkább egy belső építkezés zajlik, és nem egy nagy külső kommunikációs vagy más jellegű offenzíva.
Bejuthat még valaha a szlovák törvényhozásba egy önállóan induló magyar politikai formáció? Vagy most már inkább azt kell keresni, hogy mely nagy párttal tudnának összefogni a szövetség politikusai?
Nyilván lehet, és ez szerintem egy olyan opció, amitől korábban kategorikusan elzárkoztak a szövetség képviselői, de abban az esetben, hogyha a következő parlamenti választás előtt legyen, az bármikor látszani fog, hogy egyszerűen 3-4% környékén mozognak a szövetségnek a preferenciái, ami ugye jócskán elmaradna az 5%-tól, amit meg kell ugorni ennek a pártnak, akkor biztos, hogy ez a kérdés előkerül, csak itt igazából az a probléma, hogy akkor kinek a listáján. Tehát a szlovákiai magyar képviselet ebben a pillanatban abban a helyzetben van, hogy nagyon könnyen meg tudja indokolni, hogy miért nem szabad együttműködni az egyik vagy a másik szlovák párttal, legyen az akár Fico, mert túlságosan magyar ellenes, akár a legnagyobb rivális a liberális PS, mert túlságosan liberális, de természetes pártszövetségesei ebben a pillanatban a Magyar Szövetségnek nincsenek, és bármelyik párt listáján megjelennének a szövetséges képviselők, nagyon kényelmetlen kérdésekre kellene válaszolniuk a vezetőség tagjainak. De egyébként elképzelhető, hogy a következő 2-3 évben maga a szlovákiai magyar választó közönség is beletörődik, vagy ez az egyetlen út a tovább lépésre, és sokkal kisebb ellenállás övezi ezt, mint mondjuk akár 4 évvel veszte volna.
Ha tetszett a podcast, iratkozzanak fel csatornáinkra. 2 hét múlva ismét itt az Atlasz.